Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Ignát Márk, önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az izraeli-hamas konfliktus, valamint az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy leadta a Magyarország a svéd NATO-tagság jóváhagyásáról szóló hivatalos dokumentumot Washingtonban, és ezzel az utolsó akadály is elhárult a Védelmi Szövetség északi bővítése előtt. Erről a magyar külügyminiszter nyilatkozott az M1-nek. Szijjártó Péter azt is elmondta, hogy Kína vízummentességet ad a magyaroknak. Herceg Zsolt összefoglalója.
Szijjártó Péter szerint, ha politikai szempontból most nem is, de gazdaságilag kiváló az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata.
Az amerikai vállalatok mindig is fontos szerepet játszottak abban, hogy a magyar gazdaságot növekedési pályán tudtuk tartani, főleg azért, mert az amerikai vállalatok Magyarországon a gazdasági tevékenység minden dimenziójában egyenletesen vannak jelen.
A külgazdasági és külügyminiszter magával vitte Washingtonba a Svédország NATO tagságának magyar jóváhagyásáról szóló dokumentumot.
Hazánk Washington nagykövete, Takács Szabolcs bement az amerikai külügyminisztériumba, bevitte ezt a dokumentumot, és ezáltal Magyarország részéről minden munkát elvégeztünk annak érdekében, hogy Svédország a NATO tagja lehessen.
Szijjártó Péternek Kínával kapcsolatban is volt egy fontos híre.
Újabb 6 országot, köztük 5 Európai Uniós tagországot, köztük Magyarországot vonnak be abba a kísérleti jellegű kínai külpolitikai programba, amelynek keretében egyes országok polgárai számára vízummentes beutazási lehetőséget biztosítanak idén november 30-áig Kína területére. Most áprilistól már helyreáll az a járatsűrűség Magyarország és Kína között, amelyért nagyon sokat dolgoztunk a Covid előtt. Heti 13 járat közlekedik Budapest és 4 kínai nagyváros, Peking, Shanghai, Chongqing és Ningbo között, és innentől kezdve a magyar üzletemberek, a magyar turisták ezeken a járatokon vízummentesen juthatnak majd el Kínába.
Viszonzásul a Magyarországon beruházó nagy kínai vállalatok vezető munkatársai 5 éves vízumot kapnak, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Herceg Zsolt, Inforádió 88,1.
Pénteken Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök, aki korábban reményét fejezte ki, hogy a korábbi republikánus elnök 2025-ben visszatér az elnöki székbe. Harcos és haragos beszédet mondott Joe Biden amerikai elnök hajnalban a kongresszusban. A választási csatára készülő Biden igyekezett eloszlatni az életkorát övező aggodalmakat, és a korábbiaknál sokkal jobban fókuszált. Bírálta Donald Trumpot, továbbá Vladimir Putyin és a gazdaság erősödését hangsúlyozta. Svetnik Endre összefoglalója.
Good evening.
Nem látszott, hogy olvasta volna egy órás beszédét a sokszor kínos bakizással és hebegés habogással vádolt Joe Biden. Az idősödő amerikai elnök támogatottsága leesett, nem tudja elfogadtatni az illegális migrációról és Ukrajna segélyezéséről szóló törvényt, de most megmutatta régi harcos
énjét.
Biden egyből azzal nyitott, hogy Lincoln elnök és a polgárháború óta nem volt ilyen támadás alatt a szabadság és a demokrácia otthon és külföldön. Név szerint említette Vladimir Putyin orosz elnököt, akinek azt mondta:
We will not walk away.
Nem hátrálunk meg, és nem hátrálok meg. És ugyan nem nevezte nevén, de egyértelműen elődjeként utal többször Donald Trumpra, akit a pandémia félrekezelésével és államcsíny kísérlettel vádolt. Trumpot republikánus kihívóját az országra leselkedő veszélyként állította be, aki aláássa a választásokat és a kisebbségek jogait, és aki segítené Vladimir Putyin területszerzéseit. Biden igyekezett időskorát előnyként felhozni. Magát a II. Világháború gyermekének nevezte, aki évtizedeken keresztül látta az amerikai szabadság virágzását. Nem az számít a nemzetünknek, hogy mennyire vagyunk öregek, hanem az, hogy mennyire öregek a nézeteink, mondta. Közölte, visszaállítja az abortuszjogot és látszólag szabadon idézgetett számokat, amikor a munkanélküliség eséséről és az amerikai gazdaság erősödéséről beszélt. Biden szólt arról a témáról is, amellyel saját táborában a szavazókat veszíthet, Gázáról. Megerősítette, hogy országa a gázai tengerparton épít kikötőt a segély bejuttatására, és 30 ezer palesztin halottat említve figyelmeztette szövetségesét, Izraelt. A humanitárius segély nem lehet másodlagos megfontolás vagy fegyver az alkudozásban. Továbbá csak a kétállami megoldás a valódi megoldás. Kérdés, hogy az Izraelt megszálló, gyarmatosító hatalomnak tartó fiatal liberálisoknak ez a bírálat elég erőse. Biden, bár a több hónapos gyakorlás után jóval összeszedettebb volt, mint máskor, nem úszta meg baki nélkül. Ráadásul a republikánusok kedvenc témájában a bevándorlásban. Mivel az ő kormányzás alatt ugrott meg drasztikusan az illegális migránsok száma.
Lincoln Riley, an innocent young woman who was killed.
Amikor sürgette republikánus ellenfeleit, hogy szavazzák meg határvédelmi reformját, Lincoln Riley-nek nevezte Lincoln Riley 22 éves diáklányt, akit a gyanú szerint egy illegális bevándorló ölt meg. A konzervatívok az ő nevét mutató feliratokkal jöttek az ülésterembe és kiabáltak be Bidennek, azt sugalva, hogy képtelen a mexikói határ védelmére, és közvetve ő a felelős. Donald Trump saját közösségi platformján valós időben kommentelve polarizáló gyűlöletbeszédnek titulálta Biden fellépését. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Világtükör.
Mivel választási év van, Joe Biden évértékelő beszéde a szokásoknak megfelelően inkább volt kampánybeszéd, így értékelte az Inforádiónak adott interjúban az amerikai elnök felszólalását az MCC geopolitikai műhely kutató tanára. Kocsonya Zoltán kérdezte Somkuti Bálintot.
Alapvetően egyértelműen belpolitikáról szólt a beszéd, ugyan Trump nevét nem mondta ki Biden, de egyértelműen utalt arra, hogy egy újabb győzelemre készül, és a fő szempontjai igazából az abortusz, illetve az amerikai demokrácia, és ezzel kapcsolatban az amerikai demokrácia helyreállításáról szóltak. Igazából azokat a mondjuk így Bidenomics-nak nevezett gazdasági elképzelésnek az alapjait idézte fel, amelyben elmondta például, hogy a milliárdosok sem fizetnek kevesebb adót, mint az egyszerű emberek, tehát pengetett bizonyos szempontból populista húrokat, és igyekezett minden egyes választói csoportot megszólítani.
Nemzetközi ügyek tekintve mégis mik voltak a beszédben fontos elemként?
Egyértelműen másodlagos szerepet kaptak a nemzetközi ügyek, de ez hagyományos így van az amerikai politikában. Több alkalommal elmondta, hogy a szövetségesei mellett maximálisan kiáll az Egyesült Államok, ahogy eddig is kiállt, és Ukrajna területén is azt mondta, hogy üzenne Oroszországnak abban, hogy nem fogunk leállni, és én sem fogok leállni, Ukrajna korlátlan támogatásunkat fogja élvezni a jövőben is.
Ön is említette az imént, hogy Donald Trump nevét egyetlen alkalommal sem ejtette ki Joe Biden az évért elő beszédben, csak utalt rá, ez már elővezeti egy kicsit a kampánynak a hangulatát, vagy a hangvételét is?
Igen, úgy néz ki, hogy megismétlődik a 2020-as elnökválasztás, ahol mind a két fél elég keményen támadta egymást. Ugye Joe Biden egy kicsit elvéve az élét annak, hogy a korával támadják, eltett egy poént arról, hogy már elég régóta van jelen ebben a környezetben ahhoz, hogy látott már mindent, de tökéletesen tisztában van azzal, hogy mire képes és mire nem. Ugye ezzel igyekezett annak az élét is elvenni, amelyben a mentális állapotát kérdezték meg többen.
Nemrégiben hangzott el ez a beszéd, ugye néhány órával ezelőtt, de megvonható már mégis egy mérleg, hogy mi lehet a visszhang közösségi oldalakon, például a republikánus politikusok már azért reagáltak, vagy reflektáltak erre.
Igen, ott helyben is nagyon érdekes reakciók érkeztek. Egyik leghangosabb képviselője a republikánus pártnak, a Marjorie Greene képviselő is több alkalommal közbe kiabálással, illetve fújolással, vagy egyéb módon reagált. De mindenki azt igyekszik kihangsúlyozni, hogy itt Joe Biden egyértelműen az újabb választását helyezte központba az Egyesült Államok állapot, tehát hogy az elmúlt évet értékelő beszéd helyett, mely egyébként logikus is. Igyekeztek a bevándorlási szabályokat támadni, nemrégiben meghalt egy 22 éves diák, hogy egy illegális bevándorló ölt meg egy egyetemi kampuszon. Tehát innentől kezdve egyértelműen mindenki a saját politikai üzenetét igyekezett eljuttatni a közönséghez. A republikánusok számára a bevándorlás egy kiemelt fontosságú terület, hogy erről szólt a legtöbb megjegyzés.
Somkuti Bálintot, az MCC geopolitikai műhely kutatótanárát hallották. A kulcsfontosságú államokban és választási csoportoknál, valamint országosan is vesztett népszerűségéből Joe Biden amerikai elnök. A felmérések szerint, ha most lenne a választás, várható kihívója Donald Trump nyerne, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem emeritus professzora.
A latinoknál történelmi változás lehet, mert 21%-ponttal nyerte Biden a latino szavazatokat 2020-ban, most pedig mínusz 6%-on áll, tehát magyarul most már 46-40 arányba Trumpra szavaznának a latinok, tehát ez egy óriási változás. A fiataloknál nagyjából megfeleződött Biden támogatottsága, az elővárosi lakóknál 10-2%-ra esett az előnye Trumppal szembe, a feketéknél pedig 92-8 arányba győzött 2020-ba, most pedig a felmérések szerint a feketék 23%-a Trump szavazó lenne. És még egy másik választási csoport, az a kékgaléros színesbőrű munkások, tehát színesbőrű kétkezi munkások. Ott kb. 50%-ponttal volt jobb Biden Trumpnál 2020-ba, most még mindössze 7 százalékponttal 48-41 vagy 47-40-40-nel, tehát kulcsfontosságú választási csoportoknál elég erősen vesztett a támogatásából. Országosan Trump vezet, attól függ, hogy most melyik felmérést nézzük, de általában 2-6% közé teszik a vezetést. Az igazság az, és ezt mindig elmondjuk, hogy nem ez számít. Tehát köztudottan az első támogban nem országosan választják az elnököt, és 3-4-5 eset volt eddig, amikor az lett az elnök, aki kevesebb populáris szavazatot kapott országosan, államonként választják az elnököket, és itt is idézőjelben rossz hír van Biden számára. Az a 6-7 úgynevezett kulcsfontosságú állam, vagy billegű állam, vagy csatatér állam, ahol 2016-ban és 2020-ban eldőlt először Trump javára, másodszor Biden javára a választás, tehát Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, bizonyos mértékben Virginia beleszámított ebbe az egészbe. Tehát ahol eldőlt a választás, azok közül a tagállamok közül mindössze egyben vezet mondjuk 8-10%-ponttal Biden, összes többibe pedig Trump vezet, 1-2-en eléggé jelentősen, Georgiában 7%-kal, Arizonában 7%-kal, Nevadában ugyancsak 5-6%-kal, tehát ezek fontosak, és most a CNN közölt egy ilyen jelenlegi helyzetet elektori szempontból felbeslő helyzetértékelést, ahol, hogyha ma tartanák a választásokat, és kivennénk belőle három úgynevezett csatatér államot, Arizonát, Michigant és Pennsylvaniát, ahol abszolút fejfej mellett vannak, akkor Trumpnak már 272 elektori szavazata lenne, 270 a minimum. Tehát neki már ezeknek is meg lenne ma a megfelelő számú elektori szavazata, azt, hogy elnök legyen.
Magyar Is Tamás külpolitikai szakértőt, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem emeritus professzorát hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Ismét Ursula von der Leyen az Európai Néppárt jelöltje az Európai Bizottsági elnöki tisztére, így döntött bukaresti kongresszusán a pártcsalád. A francia és két szlovén tagpárt nem támogatta a jelenlegi elnököt. Ursula von der Leyen az egyetlen jelölt volt a néppárt szavazásán. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatója szerint ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy nem lesz változás az Európai Bizottság élén. Kalas Viviennel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Politikában bármi megtörténhet, de én azért 99%-ra mondanám azt, hogy von der Leyen lesz a következő 5 évben is az Európai Bizottság elnöke, hiszen már a néppárti jelölést megelőzően ő bejelentette, hogy indulni szeretne, és a tagországok részéről tulajdonképpen szinte teljes egyhangúság volt a tekintetben, hogy támogatják majd az ő indulását. Egyedül a magyar kormány volt az, amelyik kritikát megfogalmazott ezzel kapcsolatban.
Ha a kritikát említette, a miniszterelnök sajtófőnöke azt mondta, hogy a miniszterelnök álláspontja szerint az elmúlt 5 év az Európai Unió legkudarcosabb időszaka volt. Ezért el kell küldeni azokat a vezetőket, akik ez idő alatt az Uniót irányították. Miért gondolhatja így ezt a magyar kormányfő?
A magyar kormány kritikus, illetve hogyha megnézzük egyes pártok, akik hát vagy kormányzati pozíciót is betöltenek, például az Olasz Liga párt, ugye, ami Salvinihez köthető, de ő a kisebbik kormánypárt Olaszországban, vagy például a francia köztársaságiak elnevezésű párt, aki a néppárt tagja is most nem is szavazták meg von der Leyent csúcsjelöltnek, csak ott ugye abszolút többség kellett a kongresszuson, így nem számított. Szóval vannak kritikák, tagországi vezetők körében kevesebb, ott leginkább Magyarország az egyetlen, amelyik nyíltan bírálja, illetve hát kritikát fogalmaz meg vele kapcsolatban. Ugye sok olyan ügye volt von der Leyennek, illetve kezdeményezése az elmúlt 5 évben, amely vitát válthatott ki, akik támogatják őt, illetve ezeket a kezdeményezéseket nagyon sokat sikerként kommunikálnak, például a zöld megállapodás elérése, illetve hát ez a felé vezető út, hogy a klímavédelem elleni küzdelem, a most nem sokára elfogadandó migrációs paktum lezárása is egy ilyen témakör lehet, vagy éppen az orosz-ukrán háborúra való reakcióképpen a szankciók bevezetése. Ugye egyik oldalról dicsérik ezeket, míg a másik oldalról kritikák vannak, és a magyar kormánynak is ezekkel kapcsolatban is vannak fenntartásai, amelyek szintén jogosak lehetnek, hogy a szankciók nem Oroszországnak, vagy nem csak Oroszországnak ártottak például, hanem Európának is, ezért másképp kellett volna intézni ezeket, illetve a jövőben másfajta politikára megközelítésre van szükség. Vagy ha megnézzük a zöld megállapodásban foglaltakat, akkor azt láthatjuk, hogy a gazdatüntetések az elmúlt hónapokban felerősödtek, hiszen a kettő között ellentmondások vannak, amire választ kell találnia majd az új Európai Bizottságnak. Tehát ezek azok, amik akár jogos kritikák lehetnek von der Leyennel kapcsolatban, viszont gyakorlati jelentősége nincsen, hiszen minősített többséggel nevezik majd meg az állam és kormányfők bizottsági elnöknek, és ez a minősített többség most jelenleg megvan az ő testületükben.
Kalas Vivient, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatóját hallották. Az esőzés ismét megállította az ukrajnai háborúban harcoló alakulatokat, amelyek ezt megelőzően sem tudtak áttörést elérni egyik oldalon sem. Domonics András összefoglalója.
Az elmúlt napokban volt egy kisebb jelentőségű orosz siker az ukrajnai fronton, ám az eső megállította a harcoló feleket, mondta el az Inforádiónak Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.
Ugye megérkezett újra a Rasputyica, tehát hatalmas a sár. Részben ez lassította le az orosz erők erőnyomását, részben az, hogy megérkeztek a következő jelentősebb ukrán védelmi vonalhoz. Most a legtöbb elemző azt valószínűsíti, hogy Csaszivjár lesz a következő célpont. Ez is egy 10000-es szocialista város, vasbeton épületekkel folyamatosan erődítette az ukrán haderő gyakorlatilag az elmúlt 10 évben, úgyhogy itt azért egy darabig megint megáll az orosz támadás.
A szakértő elmondta, az északi fronton Harkiv térségében egy 40-50 ezres orosz támadó csoport áll indulásra készen, de ide jelentős ukrán tartalékok is érkeztek, ráadásul az eső és a sár a védekező egységeket segíti. Kaiser Ferenc beszélt arról is, hogy Ukrajnában folyamatosak a nyugati gyártmányú haditechnikai eszközök veszteségei.
Ami az elmúlt időszakban egyértelmű, hogy az oroszok nagyon sokat tanultak a háborúból és az ukránoktól, különösen megerősítették a pilóta nélküli repülőeszközök, hivatalos katonaelvükön a cirkáló lőszerek gyártását, ugye ezt a magyar hallgatók, az átlagember leginkább kamikáze vagy öngyilkos drónként ismeri. Ezekből jelenleg az oroszok rendelkeznek az egyik legjobb típussal, ami akár a frontvonaltól mögött 50-60 kilométerrel is kép. Képes támadásokat mérni. Ezzel valóban értek el jó néhány látványos sikert.
A nyugati gyártmányok veszteségeihez a típus átképzés gyorsasága és hiányossága, valamint a működtetési műszaki háttér hiányossága is hozzájárul, tette hozzá a szakértő.
Az oroszok meg kifejezetten vadásznak is a nyugati technikai eszközök. Egyrészt jelezzék az ukránoknak, meg mindenkinek, hogy ezek sem szuperfegyverek, tehát ezeknek is megvan a gyenge pontja. Másrészt az esetleg kilőtt eszközök birtokba vételével és szétszedésével nagyon komoly tapasztalatokat gyűjthetnek az oroszok, tehát jobban megállapíthatják a járművek gyenge pontjait, a sebezhető részeket, hol érdemes és milyen eszközzel érdemes őket támadni, tehát kifejezetten vadásznak is ezekre az eszközökre.
A Fekete-tengeren eközben egyik csapás után a másik éri az orosz haditengerészetet. A héten elveszítették az egyik legkorszerűbb rakétás korvettjüket, mondta Kaiser Ferenc. Domonics András, Inforádió, 88,1.
Világtükör.
A tenger alatti adat átviteli kábelek orosz szabotázsától tart Európa. Ezek a kábelek valóban sérülékenyek, és ez azért rossz hír, mert rajtuk múlik az internet működőképessége, tudta meg az Inforádió egy szakértőtől. Herceg Zsolt, Gerhártné udvari Eszter egyetemi docenssel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem informatikai karának oktatójával beszélgetett.
A mélytengeri kábelek, ahogy a nevük is mondja, ugye a tengerek és óceánok mélyén találhatóak, bárhonnan, bárhova mennek egyébként. Az első ilyen kábelek azokat Észak-Amerikai és Európa között fektették le, úgyis hívjuk őket, hogy transzatlanti optikai kábelek. A legeslegelsőt 1988-ban, tehát ez nem tegnapi technológia igazából, nyilván ezt már most nem használjuk, az már nyugdíjba vonult, de jelenleg már minden tengerparttal rendelkező európai országban van végpont, Portugália, Spanyolország, Franciaország és így tovább. Már a teljes erősen behálózták a tengereket és óceánokat. Például, hogyha Afrikát nézzük, akkor ilyen kis hurkokkal veszik körbe a tengeralatti kábelek hálózata. Európa-Ázsia között is számos kábel található. Ausztrália, Amerikával és persze a szigetvilággal is ezen keresztül van kapcsolatban. De ha csak Európán belül maradunk, akkor a balti tengeri országok között is tengeralatti kábelekkel oldják meg a kapcsolatot mindenhol, ahol tenger és óceán található.
Ez tehát egy nem mai technológia, de úgy tűnik, hogy kipróbált technológia, bár laikusként azt gondolná az ember, hogy ennyire mélyen kábelt elhelyezni azért nagy feladat, de ez mégis egy relatíve olcsó, hatékony és eredményes módszer az adatátvitelre?
Az internet működéséhez elengedhetetlen adatátviteli módszer. Nincs még egy olyan technológia, amely ilyen mennyiségű adatot, ilyen távolságra, ilyen jó minőségben képes lenne továbbítani. Az optikai kábel, tehát fényjeleket küldünk, nem a talán jobban megszokott elektromos jeleket részkábelen keresztül, de manapság ez már nem is jelent annyira újdonságot senki számára, hiszen az otthonunkba is érkeznek be ilyen optikai kábelek. A tengeralatti kábelek is nagyon hasonlóak ehhez, legalábbis ami a működési elvét tekinti, de természetesen itt nem egy üvegszál, hanem több szál van egy ilyen tengeralatti kábelben, és sokkal több védelemmel van ellátva. Mondjuk a mély tengeri szakaszokon ott ugye ki kell bírni a nagyobb nyomást, a kevésbé mély tengeri szakaszokon pedig még inkább védeni kell őket páncírozott kábelek. Hajózási tevékenység miatt ugye a fő ellenség ezeknek a kábeleknek egyrészt a halászok, akik kihalászhatják a kábelt, másrészt ugye a hajósok úgy általában, amikor kivetik a vasmacskát és véghúzzák a tengerfenéken, akkor ha beleakad egy optikai kábel, akkor azt elszakíthatja. Úgyhogy valóban nem új technológia, de egy folyamatosan fejlődő technológia. 1988-ban ugye egyetlen egy kábelt fektettek le a két kontinens között, ma pedig, hogyha ránézünk egy ilyen térképre, ami egy ilyen tengeralatti házatot mutat, akkor egy nagyon-nagyon sűrű házattal találjuk magunkat szembe. Egy ilyen tengeralatti kábel, függően attól persze, hogy mikor telepítették meg, pontosan milyen technológiát használnak rajta, 20-400 terabit per szekundum adatátviteli sebességre is képes, ami egy hihetetlen nagy mennyiségű adat, tehát ugye, hogyha megnézzük, hogy a Starlink az mondjuk 100 megabit per szekundumos letöltési sebességet biztosít. Amikor mi azt mondjuk, hogy nagy adatátviteli sebességű kapcsolatunk van, internet kapcsolatunk van, akkor a gigabitek világában mozgunk. A tera az egy következő lépcsőfok, tehát mondjuk, amikor azt mondom, hogy 400 terabit per szekundum, az 400 ezerszer nagyobb, mint az 1 gigabit per szekundum. És hát azt is mondhatnám, hogy ezek a tengeralatti kábelek ugye a távközlési házatoknak az autópályái, tehát hogy pótolhatatlan egy ilyennek a kiesése.
Beszélgetésünk előtt, ha megkérdezett volna valaki, én bevallom őszintén, arra tippeltem volna, hogy a globális adatátvitel fennakadásmentes működéséhez a műholdak jobban kellenek, mint az ilyen kábelek. Ez nem csak az én vészes tudatlanságomnak a jele, hanem esetleg egy közkeletű tévedés, mert mintha nagyon sokan most döbbentek volna rá, mert hogy támadás éri ezeket a kábeleket, hogy ezek mennyire fontosak, mennyire stratégiai fontosságúak.
Általánosságban elmondható, hogy eddig nem annyira foglalkoztak a tengeralatti kábelek védelmével. Az elmúlt pár évben már elvi szinten azért elkezdtek vele foglalkozni, de korábban nem merült fel az a probléma, hogy ezek mennyire védtelenek. Nem olyan könnyű bármilyen módon megvédeni őket, hiszen ha valaki felfedezi, hogy hol van, és van technológiája hozzá, hogy lemenjen persze a tengerfenékre, és ott elvágja ezt a kábelt. Azért ez nem ennyire egyszerű egyébként, mert itt nem ilyen kis vékony kábelekről van szó, amit egy csípőfogóval elvágunk, hanem ilyen karvastagsági kábelek tekerednek a tengerfenéken. Úgyhogy ezzel valahogy nem foglalkoztunk. Talán tisztában voltak sokan vele, hogy létezik, de ez úgy is működik, minden rendben van, hozzáállás volt inkább jellemző, és nyilván, ha fölnézünk az égre, az sokkal látványosabb, a műholdakat sokkal látványosabb látni, és nem is gondolnám, hogy versenytárs lenne a kettő egymással. Az optikai kábeleken hatalmas mennyiség adatot tudunk elvinni, de ennek a helye kötött. Tehát mondjuk, hogyha kikeveredek egy szigetre, ahol van egy műholdképes telefonom, akkor azzal tudok kommunikálni, de ha nem érkezik be kábel, mert eddig még senki nem hozott ott a kábelt, akkor megsütettem a tudományomat, nem fog tudni kábelen keresztül kommunikálni. Tehát más a célja ezeknek a kábeleknek, de a nagy mennyiségű adat az feltétlenül az optikai kábeleken keresztül történik. Egyébként kábelszakadások eddig is voltak, ezután is lesznek. 2022. januárjában például Tonga szakadt le teljesen az internetről egy vulkánkitörés miatt, ami megsemmisítette a tenger alatti kábelt, és nem volt más kapcsolat. Csak hát az mondjuk kicsit kevésbé hívta fel a figyelmet erre a problémára, mert Magyarországon kevés embert érintett, hogy nem tud kapcsolatba lépni a tongaiakkal. Ezek mind vagy balesetek voltak, vagy pedig természeti jelenség, ugye, ahogy Tongánál is mondtam, vulkánkitörés, ami nem nevezhető szabotázsnak. Ezzel számolni kell. Nyilván az, hogy most felmerült, hogy nem egy kábel, hanem több kábel, és egy olyan érzékeny területen, ahol azért egyébként is beszéltek róla, hogy ott esetleg probléma lehet. Ez azért a gyanút előhozza, hogy ez nem baleset, vagy nem természeti jelenség volt, de bizonyíték egyelőre természetesen tudom, hogy nincsen.
Anélkül, hogy apokaliptikus víziók felvázolására kérném meg ön, de hogyha tömegessé válnak, ne adj Isten, a mélytengeri adat átviteli kábelek elleni katonai támadások, az milyen azonnali következményekkel járna? Ugye arra is vonatkozik a kérdésem, hogy át lehet-e terelni gyorsan, eredményesen máshová, más meg nem támadott kábelekre az adatokat, ha igen, akkor mennyire gyorsan és mennyire eredményesen, mekkora mennyiségben?
Nincs még egy technológia, ami versenyképes lenne, és ekkora mennyiség adatot továbbítására alkalmas lenne. Ez hatalmas előny, persze ez egyben a hátránya is, mert ez teszi, ha nem is a kábel, de a hálózatot, ami ezen alapul sérülékeny, hiszen amíg működik, addig boldogok vagyunk. Ha meghibásodik bármilyen oknál fogva, mondjuk egy kábel esetén persze ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy elszakad, akkor egy olyan vastag cső esik ki a hálózatban, amit nem tudunk pótolni, és amiatt akadozni kezdhet az internet. Ugye ez olyan, mint amikor baleset van az M7-es autópályán, aki időben értesül erről, az elkerüli. Ugye ezt a távközlési házatokban úgy mondjuk, hogy áttereljük az adatforgalmat más irányba, de a 7-es út nem bír el olyan sok autót, úgyhogy késve fognak célba érni az emberek, sőt, lesz, aki aztán végképp nem ér célba. Ugyanezt történik itt a hálózatokban is, amikor elvágnak egy ilyen nagy adatkommunikációs csatornát, akkor persze várhatóan lesznek alternatív útvonalak, csak azok nem biztos, hogy az összes adatot képesek elvinni, és nem olyan gyorsan. Ami megoldás lehet, persze az egyik az, hogy megvédjük a kábeleket. Én nem vagyok katonai szakértő, vannak kétségeim, hogy ilyen mennyiségű és hosszúságú kábelt lehetséges valamilyen módon védeni, vagy nem, de tudom, hogy vannak ilyen robotok, amik szemmel tartják, érzékelik a kábelek környéki tevékenységet. Ami az én szempontomból megoldás lehet, az az, hogy egy redundáns, tehát egy túltervezett hálózatnak a kiépítése, ahol egy ilyen sztráda kiesésén is van elegendő kapacitás alternatív útvonalakra. Tehát bárhonnan, bárhova nagy mennyiség adatot el tudunk vinni, fizikailag eltérő útvonalakon. Azaz, hogyha az egyiket elvágják, akkor egy másik úton ezt tudjuk pótolni, ezt az adatmennyiséget. Most ugye akkor vannak problémák, akkor akadozik az internet például, amikor nincs elegendő alternatív útvonal, és nem tudjuk az adatátviteli igényt kiszolgálni az alternatív útvonalakon. Ez persze pénzbe kerül, hiszen egy ilyen kábel azért ahhoz képest, hogy mit tud, ahhoz képest költséghatékony, de egyébként azért nem olcsó mulatság.
Említett, hogy nem katonai szakértő, de tulajdonképpen nem is katonai a kérdésem, hogyha megtámadnak egy ilyen mélytengeri adatátviteli kábelt, akkor tulajdonképpen kitámadnak meg? Szóval ezek a kábelek kinek a tulajdonát képezik?
Vannak cégek, akik a tulajdonosai ezeknek a kábeleknek, vannak kifejezetten távközlési cégek, akik ilyen optikai kábelekkel rendelkeznek, de ugye nagy tartalomszolgáltatóknak is vannak ilyen kábelei, akár a Google-re, akár a Meta-ra gondolunk, akár a Microsoft-ra, tehát itt azért több fajta tulajdonos van, de ezek alapvetően magánkézben lévő kábelek. Hát az országok közötti kommunikációt, vagy hát kontinensek közötti kommunikációt igyekeznek ezzel megtámadni, de fizikailag valójában maguknak a cégeknek okoznak kárt, hiszen ott lesz adatkiesés.
Gerhátné Udvari Eszter egyetemi docenst, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem informatikai karának oktatóját hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető Ignát Márk, viszont hallásra.